kértek ott mondnak valamit itt az elején, magamról, a feleségemről. Annyit mondom először a feleségemről, hogy úgy terveztünk, hogy én egyedül jövök ezen a hétvégén, és kb. Délután 3-kor úgy alakultak a dolgok otthon, hogy a feleségem tudott együtt lenni velem ezen a hétvégén. Nagyon örülünk, hogy itt van, de amikor készültem az alkalmakra, úgy készültem, hogy én egyedül fogok tartani az alkalmak, hogy a feleségem itt van, de nem biztos, hogy fog részt venni az alkalmakon, mint Elrado, de remélem, hogy a beszélgetésekben teljes szívvel tud együtt lenni velünk. Ahogyan már kiderült, gondolom mindenki részéről, a magyar nyelvem nem az én anyanyelvem. Nem tűnt fel. Sokkal könnyebb a saját gyerekeimnek, mert a saját gyerekeimnek van egy anyanyelv és van egy apanyelv. És ők úgy növekedtek föl, hogy ha mi ott voltunk a házunkban, ha fordultak a feleségem fele, ők magyarul beszéltek, ha fordultak felém, akkor angolul beszéltek. Hogy mi egy ilyen családban éljünk. Most én 34 évvel ezelőtt érkeztem Magyarországra, misionárusként. A 80-as években egy kicsit nehéz volt itt lenni misionárusként. A akkori rendszer nem adta engedélyt, hogy misionárusként tudtam itt lenni. Volt egy másik megoldás, akkor tanultam. Konkrétan a református teológián tanultam. A református teológián elvileg 5 év az idő, amikor az ember ott tanul, én ügyesen tudtam hosszabbítani az. És 6 év alatt befejeztem a teológián. Amikor befejeztem a teológián, akkor pont volt egy rendszerváltás itt Magyarországon, és akkor lelkész lettem abban a gyülekezetben, amiben a feleségem növekedett fel. A gyülekezet, ahol most a mai napig lelkész vagyok, az a gyülekezet egy úgynevezett szabad evangéliumi gyülekezet, amit valószínűleg nem mond sok minden senkinek, aki itt van. Annyit kell tudni, hogy a gyökerek az evangélikus egyházban van. És az első lelkész ebben a gyülekezetben a neve Schrader Ferenc. A Feri bácsi volt a lelkész a 50-es években a Vári evangélikus gyülekezetben. És én finoman azt mondom, hogy ő túlságosan abban az időben ragaszkodott az Isten igéjéhez, és ragaszkodott az evangéliumhoz, és voltak emberek a vezetésben, az államban, abban az időben, akik nem örültek annak, és gyakoroltak egy kis nyomást, és nem volt más lehetősége, mint kijönni az evangélikus egyházból, folytatni a szolgálat, úgymondom, a föld alatt egy időre, és abból a közösségből, ahol ő szolgálta 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években, akkor, amikor én érkeztem Magyarországra 81-ben, ő akkor kb. 80 éves volt, és még mindig szolgált, mint lelkipásztor a gyülekezetben, és ő 87-88-ban halt meg, és akkor 90-ben, amikor végeztem a teológiát, akkor egy kicsit hosszabb úton én lettem a lelkész abban a gyülekezetben, ahol az utolsó 25 évben szolgálok, mint lelkipásztor. Azon kívül egy alapítvánnál dolgozom, a Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. Ez az alapítvány van két fő feladata. Az egyik továbbképzést vagy tanítást lelkipásztoroknak és gyülekezetekben, a másik könyvkiadással foglalkozunk, próbáljunk olyan könyveket kiadni, ami valóban segítség a gyülekezeti tagoknak és a lelkészeknek. Hogy ez egy kicsit magamról. Remélem, hogy ez segít, hogy tudtok, hogy én honnan jövök, majd alkalmakon esetleg több dolgok fognak kiderülni rólam. Nagy öröm, hogy ezen a hétvégén tudunk foglalkozni az Isten igéjével. Amikor küldtek nekem a programot, meg volt adva az elradás témák, és én örülök annak, mert akkor, amikor én ide jövök, az én feladatom keresni az igében, hogy az igé mit mond erről. És mindegyik elradás van esetleg egy olyan dolog, ami egy kicsit egy ellentét, vagy egy szó, amit az egyik kiegészíti a másik. Ma este a téma az ítélet, kegyelem, fedés, ítélkezés. De mielőtt nézünk ezt, fordulunk az Úrhoz imádságban. Édes Atyánk, amikor ide érkezünk ma este, különböző helyekről érkeztünk, különböző helyzetekből érkeztünk. Van olyan, aki érkezett ide ma, aki el van fáradva, és csak várja azt, hogy ezen a hétvégén legyen egy kis fizikai pihenés. És kérjünk, hogy add meg neki azt. Van olyan, aki úgy érkezik ide, hogy volt valami nehézség, volt valami fájdalom az ő életében, az utolsó hetekben, hónapokban. És most itt van, és várja a vigasztalás. Várja a bátorítást. És kérjünk, hogy add meg neki azt. Van esetleg olyan, aki nem is tudja, hogy mit vár, de örül, hogy itt van testvérekkel, és kérjünk, hogy ha van valaki ilyen helyzetben, hogy használd ezt a hétvégét az ő életében, hogy lelkileg tud növekedni, hogy tud jobban felkészülni arra a szolgálatra, amit te adsz nekünk. Kérjünk, szól hozzánk ezen a hétvégén. Kérjünk, hogy erősítsd meg minket a hitünkben ezen a hétvégén. Kérjünk, hogy amikor hazamenjünk innen, tudunk úgy menni haza, hogy fel vagyunk töltve a te igéddel, a te szeretettel, és azt a szeretet, amit kapjunk egymástól is ezen a hétvégén. Ezt kérjünk te nevedben. Amen. Olvasom egy igét a Máté evangéliumból, a 22. rész, a 36. verstől olvasom. Én bátorítanám mindenkit, hogy amikor együtt vagyunk a hétvégén, hogy hozd a Bibliát magaddal, amikor mondom egy igét, néha érdemes keresni azt az igét. Lassan, ahogy én említettem, 30 éve itt vagyok, nagyjából megtanultam beszélni ezt a nyelvet, de valahogyan kimaradt azt, hogy tanultam olvasni ezt a nyelvet. Hogy néha nehezebben megy az olvasás, mint a beszéd, azért, amikor olvasom az igét, bátorítaném az embereket, ha van lehetőség, akkor keresünk azt, és kövessünk azt, amit olvasom. Most a Máté evangélium a 25. rész, a 36. verstől. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes élmét. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fel a barátod, mint magadat. E két parancsattól függ az egész törvény és a proféták. Azért kezdtem ezzel az igével ma este, mert lényegében ez választja a mi feladatunk, mint hívő emberek, két csoportba. Az egyik csoport, amivel kezd itt, az, hogy szeressünk az Urat. Az első feladat, hogy milyen a mi kapcsolatunk Istennel. És hogyan alakul, és hogyan nő az a kapcsolat. És a másik rész, az, hogy milyen a kapcsolatunk az emberekkel. Hogy hogyan kell szeretni egymást. És mi látjuk az Új Szövetségben, hogy ha valaki szereti az Urat, akkor az fog megnyilvánulni abban, hogy hogyan szeretünk egymást. Ha, amit olvasunk a János első levelében, ha valaki nem szereti a másik embert, akkor az Isten szeretete nincs benne. Hogy látjunk, hogy van ez a két rész. És az első részt, amit nézünk ma este, az a gondolat, az ítélet és a kegyelem. A kapcsolatunk Istennél. És itt kell kezdenünk. Más helyen nem lehet kezdeni, hogy milyen a kapcsolatunk Istennél. Az első gondolat, amikor beszélünk itt, az ítélet. Isten az, aki a fő bíró. Ő az, aki fog ítélni. Olvashatunk erről nagyon sok helyen, az Ószövetségben és az Újszövetségben. És néha, amikor mi gondolkodunk arról, hogy Isten ítél és Isten bíró, Vagy mi halljunk azt a kifejezést, az Isten haragja. Akkor kezdünk gondolkozni arról, hogy várjál egy kicsit. Én a másik Istenről akarok hallani. Az Isten, aki szeret. És beleesünk egy hibába abban, hogy mi próbáljunk szétválasztani Isten. És mi nem vagyunk hallandó gondolkozni Istenről, mint Isten. Hanem mi azt mondjuk, hogy vannak olyan tulajdonságai, amit megfelelnek a mi gondolkodásunkra. És mi azt mondjuk, hogy ha valaki beszél ezek a tulajdonságokról, akkor minden rendben. De vannak olyan tulajdonságok, amiről mi nem akarunk beszélni. De valahogyan mi nem tudunk dönteni. Nem vagyunk olyan pozícióban, hogy mi azt mondjuk, hogy melyik tulajdonságok elfogadjunk, és melyik nem. A mi feladatunk, amikor mi jövünk az Isten igéjéhez, mi oda jövünk, és mi aleveszünk magunkat. És mi azt mondjuk, az, amit az Isten igéjé mond, az az igazság. És azt, amit én elfogadom. Egyszer volt egy történet, lehetséges már hallottatok ezt a történet, volt egy pár vakember, és oda vittek ezeket a vakembereket egy elefánthoz. És az első vakember oda ment az elefánthoz, és oda vezették őt, hogy fogta az ő hátsó lába. És az a vakember, amikor fogta az elefánt hátsó lábát, ő azt mondja, hogy hú, ez olyan, mint egy fa. És utána oda vezették a másik ember az elefánt mögé, és ő fogta a farka, és azt mondja, hogy ez olyan, mint egy kígyó. A harmadik oda vették az oldalára, és ő oda tette a keze az elefánt oldalára, és ő azt mondta, hogy ez olyan, mint egy fa. Tapintotta mindenhol egyforma, ez olyan, mint egy fa. A negyedik oda vittek az elejére, és akkor kell egy kis segítség most. Mi az a nagy fehér, ami kijön onnan? Jó, az. És ő fogta azt. És ahogyan fogta azt, ő azt mondja, ez kemény, ez erős, ez olyan, mint egy, mi az, amit spear? Dátom? Darda. És akkor ő azt mondja, hogy ez olyan. Négy ember, ugyanaz az elefántról volt szó, de minden négy valami teljesen más mondott róla. Kinek volt igaza? Az egyik értelemben az egyik se. Mert mindegyik csak egy részéről beszélt. Csak az az ember tudott mondani, hogy valóban milyen ez az elefant, aki tudta látni az egészet. És így vagyunk Istennél. Fontos, hogy mi látjunk az egészet, hogy milyen a mi Istenünk. Ha mi csak az egyik oldaláról hangsúlyozunk, vagy a másik oldalt hangsúlyozunk, akkor mi nem beszéljünk Istenről, lényegében mi létrehozunk egy balvan. Amikor mi beszéljünk csak egy, vagy két, vagy három tulajdonságáról, és nem arról, hogy valóban kicsoda Isten. És fontos, amikor mi beszéljünk arról, hogy Isten a bíró, hogy Isten az, aki ítél, hogy mi megértjünk, hogy ez nem egy rossz dolog, hanem mi megértjünk azt, hogy Isten ragaszkodik az igazsághoz. Ha nézzünk a római levél, a római levélben azt látjunk, hogy Paul írt, és az első öt fejezetben ő beszél az üdvösségről. Utána a hatodik résztől a nyolcadik részig beszél a megszentelődésről, és utána a könyv vége fele beszél a gyakorlati dolgok a mi hívő életünkben. De az első öt fejezetben van szó az üdvösségről, hogy hogyan üdvözöl valaki. És itt kell kezdenünk. Az egyházban itt kell kezdeni. Ha mi próbáljunk más helyen kezdeni, akkor nincs alap. Az alap, amikor mi beszéljünk a mi életünkről az egyházban, a gyülekezetben, az, hogy mi megértjünk először azt, hogy hogyan van üdvösségünk. És Paul erről beszél itt. A második rész, a 16. vers. Azon a napon, amelyen megítéli Istent az emberek rejtett gondolatait, az én evangéliumom szerint Jézus Krisztus által. Ebben a versben látjunk azt, hogy lesz egy olyan nap, amikor Isten fog ítélni. Utána tovább olvasunk itt a Róma levélben, a harmadik részben, és látjuk, hogy milyen problémában van az ember. A harmadik részben mi olvasunk azt, hogy minden ember bűnös. Kivétel nélkül. Minden ember. Minden kivétkezett a harmadik rész a 23. vers. És utána tovább menjünk a hatodik részre, és azt mondja, hogy a bűn zódja, a bűn következménye a halál. Az Isten ítélet. És utána nézzük, akkor ha van szó az ítéletről, mi a megoldás? És a megoldást, az egyik dolog, látjunk egy példát a negyedik részben. És a példa, amit Paul felhoz ott a Róma 4. részben, az Abraham. És beszél arról, hogy Abraham hogyan üdvözölt. És azt látjunk itt ebben a részben, olvasom a 16. vers, azért adatot tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Abraham minden utód számára. Nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Abraham hitét követőknek is. Néha mi beleesünk abba a hibába, hogy mi azt gondoljunk, hogy Abraham, hogy Mózes és azok az emberek, akik jöttek Mózes után, ezek mind valahogyan ők lettek Isten követeik azzal, amit tették, a cselekedettekkel. Hogy ők próbáltak a Mózes után a törvényt betartani. És azt gondolták, hogy ha én tudok betartani a törvényt, akkor én fogok üdvözölni. Én növekedtem föl egy gyülekezetben, és abban a gyülekezetben én az Egyesült Államokban nem csak egy vasárnapi délelőtt, nem csak egy Isten tisztelet, hanem van vasárnapi iskola. A vasárnapi iskola az mindenkinek. Gyerekeknek, serdelőknek, fiataloknak, felnőtteknek. És úgy van, hogy egy átlag gyülekezetben az Egyesült Államokban mi vasárnapi délelőtt 10-kor menjünk Isten tiszteletre, 10-tól 11-ig van, vagy 3-4-11-ig van a vasárnapi iskola, és utána 11-től 12-ig van az Isten tisztelet. Ez igaz minden felekezetben. Evangélikus, református, metodista, baptista, ez ami jellemző ott. És én egy olyan gyülekezetben jártam, hogy én minden vasárnapon ott voltam 10-kor, és én mondhatjunk, hogy én kívülről ismertem a Biblia történetek. De valahogyan, ami kialakult bennem, nem mondom, hogy ez feltétlenül ez volt, amit tanítottak ott abban a gyülekezetben, de ami kialakult bennem, hogy ott van Isten a mennyben, és van egy mérleg. És azon a mérlegen az én feladatom, az egyik oldalon tenni a jó cselekedeteket, amit teszek, és a másik oldalra kerül a rosszat. És akkor én meg voltam győzve arról, hogy az én feladatom több jót tenni a mérlegben, mint rossz. És ha van több a jó, mint a rossz, akkor fogok menni a mindbe, amikor meghalok. De ha átbillen a másik oldalra, akkor nem fogok kerülni a mindbe, hanem egy másik hely a pokolba. És akkor én, mint gyerek, én igyekeztem arra, hogy legyen több a jó oldalon, mert én annyit tanultam a vasárnapi iskolában, hogy a mennyország az jobb, mint a pokol. És akkor én igyekeztem jó ember lenni. Hogyan sikerült? Amikor 8 éves voltam, gyomorfekélyem volt. Nem tudom, hogy azért volt, mert én izgultam azt, hogy megvan elég jó vagy nem. De nem működött. Kérdezem, Isten miért adta a törvényt? Isten miért adta a törvényt? Mi volt a törvény célja? Én azt látom, hogy volt két cél azzal, hogy Isten adta a törvényt. Az egyik cél az, hogy a törvény mutatja, hogy mi az Isten akaratát. Mi az, ami tetszik Istennek. És az nagy segítség nekünk hívőként, amikor kell dönteni valamiben, hogy mi az, ami tetszik Istennek, az ő törvénye ott van. De, és majd hónap fogunk beszélni esetleg egy kicsit többet arról, de van egy másik célja a törvénynek, és a másik cél a törvénynek az, hogy a törvény mutat az embernek, hogy milyen az ő szíve. A törvény egy olyan eszköz, amit mutat, hogy mi van az én szívemben. És a törvény segít engem látni azt, hogy milyen az én szívem. Mondom egy példát. Amikor az ember kezd egy kicsit idősebb lenni, van olyan, aki még nem tapasztaltak ezt, de szerintem van olyan, aki már tapasztalta ezt. Van egy olyan probléma, ami nagyon gyakran felmerül, hogy az embernek van magas vérnyomás. És ha az embernek van magas vérnyomás, akkor van egy vérnyomás mérőr, amit az ember tud használni, és az ember megnézi, hogy milyen az ő vérnyomás. Általában, amikor az ember használ egy ilyen vérnyomás mérőr, és nézi, hogy milyen az ő vérnyomás, megnézi azt, hogy 145-95 az magas. Ez egy probléma, mit fogok csinálni? És akkor várom egy fél órát, már kezdtem egy kicsit üzgulni, de egy fél óra megint, akkor megnézem, meg fogok mérni a vérnyomásomat. És akkor most már 155-100. Mit fogok csinálni? És akkor egyre idegesebb vagyok, hogy milyen magas a vérnyomásom. És akkor még egyszer mérem, és akkor még magasabb. És akkor végre megyek az orvoshoz. És az orvos vizsgál engem, ő leír egy recept, és azt mondja, hogy ezt vigye el a gyógyszertárba, váltjad ki. Természetesen, amikor én átveszem ezt tőle, én azt mondom, hogy fogalom sincs, mit írt le. De én viszem ezt a gyógyszertárba, és akkor ők fognak kiváltani ezt. Én oda viszem a gyógyszertárba, odaadom neki. A gyógyszertár is egy kicsit furcsa, mert egy vrám, de jó, oké, rendben. És visszahoz, öt doboz, mindegyik dobozban van egy vérnyomás mérő. És azt mondja nekem, hogy óránként használja egy ilyen, és nézd a vérnyomást. Az ember fog meggyógyulni attól, hogy használ egy vérnyomás mérő. A vérnyomás mérő van egy feladata. A vérnyomás mérő feladata az, hogy mutat, mi van belül. Olyan, amit mi nem tudunk látni. Mi nem tudunk, hogy milyen a vérnyomás mérő nélkül. A vérnyomás mérő segít abban, hogy látjunk, hogy van probléma, vagy nincs. A vérnyomás mérő eddig tudomásom szerint nem tudta meggyógyítani senkit. Az Isten törvénye olyan, mint egy vérnyomás mérő. Az Isten törvénye mutat nekünk, amit másképpen nem tudunk látni. Mutatja, hogy mi van a szívünkkel. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy a törvény nem tud meggyógyítani az embert. A Galata levélben Paul világosan beszél erről a harmadik részben, amikor beszél, hogy miért van a törvény, de most szeretnék a második részből olvasni, a második rész a 21. vers. A Galata 4:21. Én nem vettem el az Isten törvénye, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Ez az igé, mint mond. Ez az igé azt mondja, hogy ha lenne egy ember, aki tudna betartani a törvényt, és a törvény által üdvözölni, ha lenne egy ilyen ember, akkor Krisztus hiába halt meg. Ha bárki tudna üdvözölni a törvény által, nem lett volna szükséges arra, hogy Jézus Krisztus meghal helyettünk. Lett volna egy másik út, a törvény megtartás. De a Biblia szerint nincs más út. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, csak is én által. Fontos, hogy mi megértsünk ezt. És nagyon fontos, hogy mi megértsünk ezt az egyházban. Mert túl gyakran az egyházban mi azt tanítjunk, hogy lehet a törvény megtartás által üdvözlő. Mi túlságosan hangsúlyozunk azt, hogy a jó cselekedet. Az, ami kell. Amikor mi beszéljünk az üdvösségről, mi azt mondjunk, hogy az üdvösség a hit, vagy van olyan, aki inkább így mondom először, van olyan, aki azt mondja, a hit plusz a jó cselekedet, az egyenlő az üdvösséggel. Én azt mondom, hogy az a matek tévtanítás. Van egy másik módon, ahogyan azt lehet mondani, hogy a hit az egyenlő az üdvösséggel, és a következmény a jó cselekedet. A jó cselekedet nem egy feltétel, hanem egy következmény. Ha mi fordítsunk a helyi, ahol teszünk a jó cselekedet, ebben a helyzetben egy óriási tévedés. Ha mi azt mondjuk, hogy ez egy feltétel az üdvösséghez, akkor mi nem hitáltal üdvözöljünk. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy Isten az egyik oldalon ő igazságos. Az egyik oldalon ő a bíró, de a másik oldalon Isten kegyelmes. Még egy példát használom. Hallottam, hogy az utolsó két napban Magyarországon az összes trophybox, amit használnak, amivel lehet mérni azt, hogy milyen gyorsan, az összes igénybe vették. És ellenőriztek minden úton. Budapesten volt 86 helyen, ahol mértek. Én féltem az utolsó két napban, amikor minden bárhova vettem, hogy ne lépjem át azt. De tegyünk fel, mert legalább ma délután nagyon könnyű volt, mert olyan volt a forgalom, hogy sehol nem tudtam menni gyorsabban, mint 30 szal, de tegyünk fel, hogy mégis találtam egy olyan útszakaszt, ahol nem volt senki, és akkor végre tudtam gyorsan menni. És én ott a városban, ahol 50-nél szabad menni, én 80-nál mentem. És tegyünk fel, hogy a rendőr, ő fényképez, és utána ő leállít, és azt mondja, hogy te 82-re mentél, ott, ahol csak 50-nél szabad menni, a törvény szerint az, nem tudom most, hogy menni, de az szerintem egy 50,000 forint lenne a büntetés. És én azt mondom neki, hogy ne haragudj, nincs annyi pénzem. És ő azt mondja, jó, gyere a bírósághoz, és akkor ott a bíró fog dönteni, hogy mi legyen veled. Megyek be, bemegyek, túlfele nézem, ez könnyű lesz. Mert a bíró az én édesapám, milyen nagyszerű. És én azt mondom, az édesapám ő nagyon rendes, ő fog hazaengedni engem. De meglepek, mert az édesapám bíró azt mondja, hogy kisfiam, te 82 mentél, ahova 50-nél szabad menni, az bűn. A büntetés 50,000 forint, vagy 10 nap a börtönben. Egyet kegyelmes velem, inger háza, nem olyan nagy dolog ez. Ő azt mondja, hogy fiam, te ismersz engem. Te tudod azt, hogy mit bírom. Igazságos kell, hogy legyen. Vagy 50 000 forint, vagy 10 nap. De apu, nincs pénzem. És utána a bíró egy nagyon érdekes dolgot csinál. Mert ő az én édesapám. Ő fullal palasztra levesz az ő válláról. Ő belenyúl az ő zsebébe, és ő kiveszi az ő pénztárcát. És abból a pénztárcából ő kivesz 50 000 forintot. És ő azt mondja nekem, én fizetem a bűnbetes helyet. Ez a kegyelem. És nagyon fontos, hogy mi megértjük azt, hogy Isten egy igazságos bíró. És ő nem tud mondani azt, hogy nincs semmi probléma menni a házba. Ő azt mondja, hogy fizetni kell a bűnbetes. Fizetni kell a büntetést. A kegyelem az, hogy ő fizetett helyettünk. A kegyelem az, hogy ő vállalta a keresztet. És ő meghalt. Értünk, ő meghalt helyettünk. Ez az evangélium. Az ítélet, kegyelem. Kegyelem nélkül nincs üdvösségünk. Itt kezdjük. És innen tudunk tovább lépni. Ez az első gondolat a kapcsolatunk Istennel. Most csak egy pár percben szeretnék beszélni egy gyakorlatilag oldalról a kapcsolatunk az emberekkel. És a kapcsolatunk az emberekkel van a kérdés arról, hogy fedés és ítélkezés. Érdekes, tegnap este, nem az szerda este volt a feleségemmel, mi részt vettünk egy kis csoportban a gyülekezetben, és pont följött ez a kérdés egy kicsit az ítélkezésről. És mi az ítélkezés? A legvilágosabb igé az Új Szövetségben, amíg beszél az ítélkezésről, a hegyi beszédben, a Máté evangélium a 7. rész az első verstől. A Máté evangélium a 7. rész az első vers. És ott olvasunk, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítéltek, olyannál ítéltetek, és amilyen mértek nektek is olyannál mérnek. Mert nézd a szalkat atya fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre a gerendát sem? Milyen jó képet mutat itt, amikor Jézus beszél. Ő azt mondja, hogy nekünk nem szabad ítélkedni. Valahogyan azt lehet mondani, hogy az ítélkezés az az Isten feladata. Isten a bíró. Ő az, aki dönt másik emberekről. Isten az, aki tud látni, hogy milyen a másik ember szívében. De érdekes a folytatást itt, mert a folytatást az, hogy vagy hogyan mondhatod akkor atyad fiadnak, Hadd vegyem ki szemedből a szavakat, mikor magad szemében ott van a gerenda. Két mutató. Vedd ki előr saját szemedből a gerendát, és akkor majd jó fogsz látni ahhoz, hogy ki vihesed atya fia szemeiből a szavakat. Az érdekes itt számomra, hogy már az ötödik versben mégis az én fia feladatom segíteni a testvére, kivenni a szavakat az ő szemeiből. Csak van egy nagyon fontos sorrend itt. A sorrend itt az, hogy először rendezem, ami van velem. És ha én rendezem, ami van velem, akkor, amikor oda megyek az atya fiamhoz, akkor nem fogok menni ítélettel, hanem oda fogok menni alázattal, azzal a vágyal, hogy én valóban szeretnék segíteni őt. Én azt látom az Új Szövetségben, hogy a különbség a fedés és az ítélet között a hozzáállás a mi szívünkben. Az, hogy mi hogyan álljunk a másik emberhez. A fedés sohasem egy könnyű dolog. Mint könyvkiadó az egyik könyvet, amit mi kiadtunk évekkel ezelőtt, amikor még kicsi volt a mi gyerekeink, a címe az volt, hogy fegyelmezd, megéri. És a fegyelmezés az mindig egy nehéz dolog. Sohasem volt könnyű dolog a fegyelmezés. De én meg vagyok győződve arról, hogy a gyerekeinknek szüksége volt rá. Ha mi nem csináltunk volna azt, akkor sok mindent kimaradt volna az életükből, nem tanultak volna sok mindent. Én sohasem fogunk elfelejteni az egyik dolog az életünkben, amikor egyszer kellett fegyelmezni a fiamat. Az élmény előttem van. Budapesten a református teológia előtt voltunk. Én akkor oda mentem tanítani az egyik szombat délután, és Ibolya velem volt, és a legidősebb gyerekünk, a Mark fiam velünk volt. És az egyik tanítványom velünk volt, és ő ment velem a teológiára. Kiszálltunk a kocsiból, és a fiam is kiszállt a kocsiból. Víz volt az utcán, és akkor egy 5 éves fiú, a víz az már egy élmény, és ahogyan ő kiszállt a kocsiból, egy ugrással belement a vízbe. És az a piszkos víz, a tanítvány a lány, aki velünk volt, fehér harisnya rajta volt, és akkor abból a víz az ráment az ő fehér harisnya. Akkor én oda megyek a fiamhoz, és én azt mondom, hogy Mark, bocsánatot kell kérni a lánytól. Mert amit tettél, problémát okozott neki. Nem! És akkor én, Mark, én tudom, hogy esetleg nem volt szándékos, valószínűleg szándékos volt, de én azt mondom, jó, akkor higgyük a legjobban. Nem volt szándékos, de mégis kárt okozott. Ha kárt okozom, akkor bocsánatot kell kérni. Nem! Egyszer. Kétszer. Nem tudom, hogy... Mark, ha nem kérsz bocsánatot tőle, akkor meg kell vérnem a fenekedet. Nem! Akkor megértem. Mark, most bocsánatot kell kérni. Nem! Még egyszer. Még mindig nem, nézem az órát. fönt kell lennem a második emeleten tartani egy órát most. Mondtam a lánynak, aki szegény ott, ő csak ott állt, én azt mondom, hogy maradj el itt. Én megértem, hogy miért nem vagy az órán, semmi probléma nem lesz azzal. A feleségem fog folytatni a fiam. Amikor a fiam bocsánatot kér tőled, akkor gyere fel az óra. Esetleg átadném a szót az Ibolyának most. Ha jól emlékszem, Ibolya még egy vagy kétszert kellett megvérni őt. Szegény, másmit tudok csinálni. Én adtam ki az útmutatást, hogy mit kell csinálni ebben a helyzetben. De a hatodik vagy a hetedik után a fiam azt mondta, hogy bocsánat. Olyan halkan, de mondta. És akkor a feleségem egy körle a szíveiről végre, és akkor a lány folyott az óraért. De azt láttam, hogy ez a harc a fiammal abban az esetben. Én úgy éreztem utána, hogy egy változás történt benne. Mert ő abban a pillanatban ő tanulta azt, hogy ő nem tud győzni. Ő tanulta azt, hogy ha a szüleim mondanak valamit, akkor ezt kell csinálni. Nem mondom, hogy ezután ő egy tökéletes gyerek volt, de abban az esetben ő tanult valamit. Az, hogy mi csináltunk azt a fedést, az nehéz volt. Azért maradt bennünk. Lehetséges Ibolyának még nehezebb volt. A fedés nem könnyű, de szükséges. És ha mi igazán szeretünk valakit, mi fogunk fedni őket. De nagyon fontos az, hogy hogyan csináljuk azt. Két igét olvasom, amit beszél arról a hogyanról. Az egyik a Paul első levele a gyülekezetnek Tesszalonikában. A Tesszalonika 5. rész, 14. vers. Kérjünk titeket, testvéreim, intjetek a tétlenkörőket, inteni kell őket. Folytatás az, hogy bíztassatok a bátortalanokat, karoljatok föl az erőtleneket. Legyetek türelmesek mindenkihez. Látjátok, hogy azt mondja, hogy van háromfajta helyzet. Van olyan helyzet, amikor a megfelelő viselkedés az intes. Van olyan, amikor a megfelelő a bíztatás. És van olyan, amikor a megfelelő az, hogy átkörül. De azt mondja, hogy mindegyik türelemmel. És szerintem a legfontosabb az első kell a türelem, mert általában az intéssel ott hiányzik a türelem. Mi olyan türelmetlen vagyunk valakivel, hogy nem elég gyorsan változik. Hogy mi azt gondoljuk, hogy valaki megtérés két nap múlva kell, hogy szent legyen minden terület az életében. Hol van a türelem? Hol van az, hogy mi látjunk azt, hogy egy folyamat, a fedés, akkor hatékony, ha türelemmel csináljuk azt. Még egy igény, a Galata level, a hatodik rész, az első vers. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítjatok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Megint látjuk egy feltétel. Ki az ember, aki tud segíteni ért? Az ember, aki lelki. Az ember, aki már észrevette a gerendet, ami ott van a saját életedben. Az ember, aki már leborult Isten előtt, és már bocsánatot kért Istentől annak, ami probléma, az, ami bűn az ő életedben. És akkor, amikor én oda megyek hozzá, van egy olyan szelídség benne. Az ítélkezőben, abban az emberben van egy olyan büszkeség, van egy olyan beképzeltség, van egy olyan magabiztosság, amikor azt mondja, te bűnös vagy. Az ember, aki képes fedni a másik ember, az ember, aki úgy látja saját maga, ahol Paul azt mondta magáról a Róma 8. rész, vagy a 7. rész az utolsó előtti versben, a 24. versben. Én nyomorult ember. Én láttam, hogy én is egy nyomorult ember vagyok. Amikor az ítélkezést csinálom, én olyan vagyok, mint a fariseusok. Amikor a fedést csinálom, akkor van olyan lelkület bennem, ami Krisztusban volt. Amikor van egy olyan szeretet bennem. Befejezem egy példával. Az olimpia, ami Barcelonában volt, most már nem is emlékszem, hogy melyik évben volt az, de
92.
A 200 méter futásban a férfi elődöntőben volt egy angol fiú, aki sokan azt mondta, hogy ő fog nyerni az egész. Derek Redmond volt a neve. És ő ebben a futásban 100 méternál ő vezetett. Kb. 110-120 méternál húzott egy izomot a lábában, és ott összeesett a pályán. Amire ő dolgozott éveken keresztül, egy másodperc alatt vége lett. A többi futó tovább mentek. A Redmond ott maradt egyedül a pályán. Szép lassan ő próbált fölállni, és tovább menni. De a fájdalomtól újból összeesett ott a pályán. És akkor oda futott felé, nem hiszem, hogy ma tudnak csinálni ezt, a biztonsági őrök nem engednek ilyesmit, de egy férfi odafutott hozzá. Letérdelt mellette. És egy pár másodperc után a kettő fölálltak. És a Redmond tette az ő kezei a másik ember vállára. És így mentek végig az utolsó 80 méter. Kb. 2 méter szélvonaltól, az ember, aki oda ment segíteni, elengedte a Redmond, hogy ő egyedül tudott átmenni a szélvonalon. Az emberek, akik ott mondták, hogy akkor hangosabb volt a stadionban, mint abban a percben, amikor valaki győzött abban a futamon. És azért volt nagyobb a taps neki, mert szerintem a legtöbb néző jobban tudtak megérteni, együtt érteni vele. A legtöbb néző sohasem nyert egy ilyen versenyen. De minden néző már volt egy olyan helyzet az ő életedben, amikor ő összeesett. Utána kiderült, hogy az az ember, aki oda ment segíteni a Redmond, az ő édesapja volt. És az édesapja tudta, hogy milyen fontos volt az ő fia. fiának, hogy ő befejezzen azt a versenyt. És ő úgy szerette az ő fiat, hogy ő oda ment, és ő segítette őt elérni azt, amit akart elérni. A mi életünkben szükség van arra, hogy legyen egy olyan szeretet egymás felé a gyülekezetben. Amikor valaki elesik, és fognak elesni, lesz olyan, amikor mi is elesünk. Akkor az nem kell, hogy az ember oda megy és azt mondom, mondtam neked, hogy jobban kell edzeni. Mondtam neked, hogy ezt és azt kell csinálni. Nem, abban a másodpercben szükség van arra, hogy az ember arra azt a segítség, ami valódi segítség, abban az esetben. Az ítélkezés az nem segítség. Az a nem tudunk segíteni egy másik embert. A bűzdítás, a bátorítás és a fedés. A fedés, ami úgy van csinálva, alázattal, szelídséggel és szeretettel. Az, ami segíti a testvért. Remélem, hogy ma este láttunk két dolgot. Az egyik dolog az, hogy milyen a mi Istenünk. Isten egy igazságos Isten, aki kegyelmes. És az a kegyelem által van üdvösségünk. A másik, amit láttunk, az, hogy nekünk van egy új életünk Krisztusban. Akkor a mi feladatunk nem az ítélkezés, hanem a fedés, a bűzítás és a bátorítás. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy segíts minket újból és újból megérteni azt, hogy mindnyájunknak szükség van a kegyelemre. Köszönjünk, hogy te kegyelmes voltál velünk. És hogy a kegyelem által van üdvösségünk Krisztusban. Kérjünk, taníts minket, és segíts minket, hogy mi tudunk tovább adni azt a kegyelmet az emberi kapcsolatokban. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.